Ez milyen jó gondolat, nem? Hogy a szeretetet nem lehet kiérdemelni. Ki hiszi ezt, hogy a szeretetet nem lehet kiérdemelni? Őszintén, ha? Legalább őszinték vagytok. Szerintem ki kell érdemelni. Ne vicceljetek. Ha húzzál bele. Azt akarod, hogy szeresselek? Adj okot rá, nem? Nem így gondolkozik a világ? Adj okot rá, hogy szeresselek. És én igyekszem, hát nem mondom, őszintén igyekszem, én vágyom rá, hogy szeress, és mondd meg, mit kell csinálni. Ha kell, táncolok, ha kell, akkor megjavulok, ha kell, udvarias leszek, ha kell, akkor mosolygok, ha kell, akkor... És egy ilyen az elfogadás, a szeretet utáni vágyam egy ilyen teljesítménykényszert bevisz, sőt, egy képmutatásba visz. Mert ha ismernél aként, aki valóban vagyok, akkor igazából nem is csodálkozom rajta, hogy nem szeretsz. Van egy kedves, drága vendégünk, Bonifác, és ő csak angolul beszél, úgyhogy Gyuri fordítani fog neki végig, úgyhogy azt csak próbáljátok kikapcsolni a szinkront. Úgyhogy arra gondolok, hogy nem lehetek veled őszinte. Nem mutathatom meg, hogy ki vagyok, mert akkor csalódni fogsz. Tehát, hogyha te azért szeretsz engem, mert én megütök egy lécet, és eléggé olyan vagyok, amilyennek te szeretnél, akkor figyelj, akkor én azt a képet fogom neked mutatni, amit látni szeretnél. Nem merek őszinte lenni. Mert ha olyannak ismernél, amilyen tényleg vagyok, és megmondom őszintén, vannak hibáim. Sőt, hogyha egy kicsit nyersebben fogalmaznék, akkor súlyos hibáim vannak. Sőt, hogyha egész nyersen akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, amivel kezdtem, hogy nyomorult, bűnös vagyok, és nincs mivel dicsekednem. Úgyhogy ahhoz, hogy azt a szeretetet, amire annyira vágyom, megkapjam, ahhoz képmutató leszek. Úgy fogok kinézni, ahogy szeretnéd. Udvarias leszek. De belül ott vannak a gyengéim, ott vagyok a valódi én, és amikor egy kapcsolatot szeretnék, amikor szeretném, hogy közel kerüljünk egymáshoz, akár a feleségemmel, akkor egy lehetetlen feladat előtt állok, mert nem mutathatom neki azt, aki valóban vagyok. Azt mutatom, amit látni szeretne, és amikor ő szeret, akkor tudom, hogy nem engem szeret, hanem a képet, amit eljátszottam neki. Szörnyű. Magányra vagyok ítélve. Amellett, hogy egy teljesítménykényszer alatt élek. Érezd jól magad, lazíts. Köszönöm szépen. És gyakorlatilag nincs feloldás ezzel. Itt van egy szék. Adjátok tovább. Szamára végállomás. És milyen csodálatos, amit a Gyuri mondott, hogy figyelj, nem, rossz a kép, nem igaz, nem. Az a szeretet, amit ki kell érdemelni, az nem szeretet. Az egy gyenge másolata az eredetinek. Az valami, amit azért használunk, mert nincs jobb, mert nem találtuk meg az igazit. Az igazi szeretet feltétel nélküli. Ez a definíciója, feltétel nélküli. Nem függ tőled, nem függ a teljesítményedtől, nem tudod kiérdemelni, és nem is tudod éppen ezért eljátszani. A feltétel nélküli szeretet, az isteni szeretet egy olyan, amely úgy szeret téged, hogy tökéletesen ismer, Isten mindentudó, mindenütt jelen való. A legrejtettebb motivációiddal is tisztában van, a gondolataiddal tisztában van, még azzal is, amiről te magad se tudsz, mindent tud róla, és ennek ellenére szeret. És azt mondja, hogy ez a szeretet belőlem indul ki. Én vagyok a szeretet. Én úgy működök, hogy szeretek. Rád nézek, mindent hiszek, mindent remélek, látom a lehetőségeidet, látom a gyengéidet is, de úgy látom őket, mint ahogy egy anya látja a gyermekét, akiről tudja, hogy fel fog nőni, és kinövi. Most bekakil, nem fog mindig bekakilni. Most még nem tud beszélni se rendesen, az el fog múlni. Most lehet, hogy szemtelen, de én felnevelem, és egy jellemes, gyönyörű, csodálatos ember lesz belőle. És most vak a gyengéimre, bizonyos értelemben, és süket a hibáimra, és csak egyszerűen szeret, mindent hisz értem, mindent remél bennem, aként kezel ma, aki lehetek a jövőben. És azt mondja, hogy ezt a szeretetet nem tudod eljátszani, nem tudod elvenni tőlem. Bármit teszel, én szeretni foglak. Ha megölsz, és ez kemény, ez jól hangzik, ha megölsz, miközben megölsz engem, én megbocsájtok neked, és még mindig szeretlek. Én olyan erős vagyok, mondja Isten, olyan nagy, olyan érinthetetlen, hogy mindaz, ami te vagy, nem tud hozzátenni ahhoz, ahogy én szeretlek, és nem tud elvenni tőle. Szeretlek. És nem erre vágyunk. Nem erre lenne szükségünk, hogy az életet igazából ajándékba kapjuk? Ki az, aki nem fáradt már bele egy picit, hogy mindenért meg kell dolgoznia? Ki az, aki szereti még ezt a játékot? Megmondom, mi a jutalma ennek a játéknak. A dicsőség, amikor eléred, igaz? A győzelem, igaz?
Én úgy hittem ezt, hogy én nekem, tehát hogy tulajdonképpen minden egy játék, tehát nem arra mondom, hogy szeretek játszok, hanem hogy a játék is nem csinálja.
A játék rendben van, én szeretek játszani. Most karácsonyra helikoptert kértem. És játszom vele. Ez rendben van, nem erről beszélek, hanem azt mondom, hogy figyelj, akkor jöhetsz ide, ha megütsz egy lécet, hogyha egy bizonyos teljesítményt produkálsz. Akkor fogadunk el, hogyha legalább 140-es az IQ-d. Tehát, hogy és akkor te igyekszel, hogy meglegyen. És mindenki így gondolkozik, úgy értem, mindenki. Mindenki elvár tőled valamit, és azt mondja, hogy elfogadlak, ha. Szeretlek, ha. És feltételes minden. És nekem meg kell dolgoznom, és van ebben jutalom, én tudom. Én játszottam ezt a játékot. És nyertem benne, és veszítettem benne. Mert amikor nyerek, akkor hey, jobb vagyok. Jó vagyok. Én bizonyítottam. Hey. Még az is lehet, hogy jobb vagyok nálad. De persze ezt nem mondom hangosan. Ezt csak gondolom. És valójában van ennek egy jutalma, viszont ugyanez a rendszer, ugyanez a gondolkodásmód, akkor, amikor rosszul mennek az idők, amikor kicsit rosszul mennek a dolgok, akkor a visszájára fordul. Mert akkor, amikor jól csinálom, amikor az üzletemben sikeres vagyok, amikor pénzt keresek, amikor mindenki elismer, amikor a csúcson vagyok, akkor ez a rendszer felemel engem. Viszont amikor van egy rossz időszakom, és nem kívánom egyikünknek sem, de a helyzet az, hogy az életünkben jönnek rossz időszakok. Jönnek időszakok, amikor meggyengülök, amikor elveszítem a varázsomat, amikor nyerni akartam, mindent elkövettem, hogy nyerjek, és veszítettem. Amikor rajtam kívülálló tényezők maguk alá gyűrnek. Van ilyen. És az a nap, amikor ez bekövetkezik, remélem, hogy nem egy sok lesz, remélem, hogy nem váratlanul ér. Mert ha igen, akkor ez a rendszer, ami az előbb még felemelt, jó reggelt kívánunk, az most az ellenemre fordul. Azt mondja, hogy te egy senki vagy. Hol a teljesítményed? Gyerünk, hol van az, ami miatt elismerhetünk? És azt mondom, hogy hát igyekszem, de épp rossz időszakban vagyok, és most nem tudok teljesíteni. És arra lenne szükségem, hogy valaki vagy valami bátorítson, és pont az a rendszer, amely eddig bátorított, azt mondja, hogy értéktelen vagy. Eddig értékes voltál, mert nyertél, most veszítesz, és megmondom, hogy értéktelen is vagy emiatt. És az erő, ami most kéne, annyira hiányzik. Én tudok ennél egy jobbat. Én azt gondolom, hogy van ennél egy jobb rendszer. És ez az, amiről múlt héten beszéltünk. És olyan sokan vagyunk, akik múlt héten nem voltatok itt, hogy jó reggel, hogy röviden összefoglalom. Ki az, akinek vannak problémái? Jó, oké. Okay. Okay, akkor mindenki ember. Nincs egy angyal se közöttünk. Oké. Okay. Van, aki közülünk nem hívja a problémát problémának, mert pozitívan gondolkozik, és azt mondja, hogy kihívásaim vannak. De ez jó, ez szerintem jó, világos. Kinek vannak olyan problémái, amiknek a megoldásához nagy a reményhez, hogy meg tudja oldani, nagy optimizmusra van szüksége. Azt értem ez alatt, hogy kinek vannak nagy problémái, olyanok, aminek már ötször nekifutott, és ötödszöresre sikerült, de még nem adta fel a reményt. Jó? Tehát vannak, oké. Most erről szeretnék beszélni. Mi az oka a problémáinknak? Hogyan lehetne megoldani? Egy olyan módon, hogy az garantáltan sikerül. Ez jól hangzik, nem? Tehát erről érdemes lenne. Hogyha ezt a receptet valahogy árulhatnánk, akkor abból egy jó üzlet lenne. A baj csak az, nem baj ez, hála Istennek, hogy ingyen kaptuk a receptet, úgyhogy ingyen is adjuk. A problémáink 100%-a, és most szándékosan mondom ilyen kiélezeten, rá kéne, hogy amikor mindjárt mondom, kérdezzetek, hogy hogy mondhatod, Sanyi, hogy a 100%-a? Hely, ez nem igaz. Kérdezzétek meg, ahogy elmondtam. A problémáink 100%-a abból adódik, hogy rossz a hozzáállásunk. Minden problémánk abból adódik, hogy helytelenül gondolkozunk. Minden problémánk abból adódik, ahogyan élünk. Jó, ezt mindjárt kifejtem, és most jön ez a beüvöltés. Sanyi, hogy mondhatsz ilyet? Nincs igazad. Nem, ez nem igaz. Van egy csomó rajtunk kívülálló tényező, ami nem rajtunk múlik. Hé, én meghalok egy nap. Azzal mi rossz a hozzáállásom, hogy félek a haláltól? Ne viccelj! Hát élni akarok, nem akarom elveszíteni mindazt, amin van. Nem azért építettem föl egy üzletet, nem azért házasodtam meg, nem azért csináltam mindent, hogy aztán így elveszítsem. Hé, ez nem rajtam múlik. Igazad van. Van egy csomó tényező, ami nagyobb nálunk, és hogyha ha erre nincs egy valódi megoldás, akkor hiába gondolkozom én pozitívan, például a halál felől, ha utána pozitív gondolkodásom ellenére meghalok egy nap. Nem tudom, értitek-e? Tehát a pozitív gondolkodásom segít szenvedés nélkül átvészelni az időt a halálig, de magát a halált nem szünteti meg. Úgyhogy a pozitív gondolkodásom ilyen módon jobb, mint a negatív gondolkodás, ugye, mert legalább azt a 80 évet nem félelemben élem, de magát a problémát, hogy meghalok, nem oldotta meg. Igaz? Ugye? Úgyhogy kéne, hogy legyen valami, ami valódi megoldás, és utána erre a valódi megoldásra nézve már gondolkozhatok helyesen, és jogosan, pozitívan. És ez a megoldás Isten. Isten azt mondja, hogy az élet alapvetően nem dolgok birtoklása, nem az a biológiai folyamat, amivel működünk, hogy megesszünk egy kiflit, élünk, érzünk, szeretünk, hanem az élet valójában egy személyes jelenség. Az élet definíciója valójában a kapcsolat. A kapcsolat Istennel. Amikor Isten azt mondja, hogy élet, akkor arra gondol, hogy egy személyes, bensőséges, szeretett kapcsolat ő vele. Mint amilyen kapcsolat gyerek és szülő között van. Mint amilyen kapcsolat férj és feleség között van. Mint amilyen kapcsolat fej és a test között van. Ezt hívja életnek. És a kapcsolat megszűnését hívja halálnak. Mi úgy vagyunk megteremtve, az emberi lélek, Az ember mint olyan három részből áll, testből, ezzel mindannyian egyetértünk, lélekből, ami az anyagtalan része az énünknek, és van egy harmadik rész is, ami nagyon hasonlít a lélekhez, csak más anyagból van, ha ilyen leegyszerűsítve mondom, a szellemünk. A szellemünk abból az anyagból van, amiből Isten is. És ez a szellemünk, ha el van választva Istentől, akkor egy olyan ürességben élünk, amely feloldhatatlan. Nekünk vannak úgynevezett szellemi szükségeink. Ez a szeretet utáni vágy, az abszolút szeretet utáni vágy. Másképp mondom, a feltétel nélküli szeretet utáni vágy. A cél és értelem utáni vágy. Hogy az életünknek egy megelégítő, abszolút célja és értelme kell, hogy legyen. A veszítéstől való félelem. Hogy szeretném, hogyha az, amin van, megmaradna, és nem kéne félnem attól, hogy az, amin van, holnap elvész. Legyen ez a javaim, legyen ezek a kapcsolataim, legyen ez akár az életem. Közben egy olyan világban élünk, ahol veszítünk, igaz? Akkor a szépség utáni vágy. Vágyom arra, hogy a világ, amely körülvesz engem, szép legyen, sőt, vágyom arra, hogy én magam is szép legyek ebben a világban. És most nem a divatőrületre gondolok, hanem ez egy belső igénye annak a jelenségnek, aki az ember. És ezek a szükségek abszolút szükségek. Tehát egy viszonylagos megelégülés nem elégít ki. Jobb a semminél, de ne, mi az életem célja? Hát, hogy sikerre vigyél egy üzletet. Oké. Sikerre viszek egy üzletet, és ott állok az üzletem sikerének a csúcsán, és azt mondom, hogy ennyi? Igen. És valami nagyon hiányzik. Hé, ez nem elég. Hogy családot alapíts, rendben, család megvan, hogy gyerekeid legyenek, és csodálatos. És a gyerekeid felnőttek, és kiröppentek a fészekből, és azt kérdezed, hogy ennyi? És akkor írj egy könyvet. Rendben, jó ötlet. Megírtam az első könyvemet, és világsiker lett. És ott ülök a világsikerem csúcsán, és azt kérdezed, hogy ennyi? És a helyzet az, hogy abszolút célra van szükségem. Ezek csak viszonylagos célok. És ilyen abszolút célt, abszolút szeretetet, abszolút értelmet, abszolút szépséget, abszolút biztonságot és állandóságot nem adhat csak Isten. És ő azt mondja, hogy én viszont megadom feltétel nélkül. Én egyszerűen szeretni foglak. Én nekem van egy tervem, amely tökéletes, amely egy abszolút örökkévaló terv, amit ha látnál, csak egy pillanatra elámulnál. Azt mondanád, hogy atyavilág, ez lehetek én. Úgy értem, engem ide vinnél, ez hihetetlen. Hát ezt én remélni nem mertem volna. Ez ámulatos. Ez olyan, mintha nekem találták volna ki. És Isten megjegyzi, hát igen, ezt neked is találtam ki. Állandóság. Azt mondja, hogy figyelj, én veled leszek mostantól mindörökké. És soha senki nem választhat el minket egymástól. Én mindenható vagyok. És ha én egyszer azt mondom, hogy veled vagyok, és veled is maradok, akkor ez soha nem szűnhet meg. És ez azt jelenti, hogy az élet soha nem szűnik meg. Ha az élet ez a kapcsolat Istennel, akkor a halál, a fizikai halál valójában csak egy átlépés az egyik, hívjuk dimenzióból a másikba. De a lényege az életnek, a kapcsolat Istennel, ahol ebben a kapcsolatban elégülnek meg az én szükségeim, a körülményeimtől függetlenül nem változik. Érzitek ebben az erőt? Van egy kapcsolatom Istennel, amely kapcsolat nem függ semmitől, csak Istentől. Isten viszont megígérte, feltétel nélkülüvé tette, azt mondta, hogy jön tőlem anélkül, hogy te kérnéd, és nem tudod eljátszani, és nem tudod kiérdemelni. Azaz van egy állandóság, ami megrendíthetetlen, és innen kapsz mindent, ami számít. És a körülményeid pedig már csak a kényelmedről szólnak, már csak a valós, de már nem szükségeidről, hanem vágyaidról és kéréseidről. Ha az életemnek végtelen célja van, abszolút célja, ha egy szeretett ember vagyok, aki úgy kelek föl reggel, hogy tudom, hogy értékes vagyok, és tudom, hogy fontos vagyok, ha tudom, hogy az, aki vagyok, valójában elfogadható, valójában rendben van, hogyha tudom, hogy minden, ami történik körülöttem, a javamra van, ahogy Róma 8.28-ban Isten ígéri, azt mondja, minden a javára van annak, aki az Isten szereti. Hogyan? Úgy, hogy egy mindenható Isten ott dolgozik a háttérben, és mint ahogy egy szülő neveli a gyerekét, mindent a javamra fordít. Ha így élhetem az életemet, akkor zavarni fog-e, hogy esik az eső ma? Igen, lehet, mert számítottam rá, hogy szép idő lesz, de valójában csak helyesen kell gondolkoznom. Csak azt kell mondanom, hogy hé, Sanyi, ma esik. Engedd el azt a gondolatot, hogy muszáj lett volna sütni a napnak, és élvezd az esőt. Mindened megvan. Semmit nem hiányzik. Csak egy picit akaratos vagy. Mind azt szeretnéd, hogy a dolgok úgy menjenek, ahogy te képzelted. Lehet, hogy nem mennek úgy, de jól vannak a dolgok. Miért? Mert ott van mögötted egy Isten, aki szeret téged, és aki mindent a javadra fordít. A baj nem az ezek után, hogy esik az eső, hanem az, hogy ragaszkodtam hozzá, hogy süsse a nap. Ismeritek az agresszív kis malacos vicceket? Ismeritek? Agresszív kis malac ül a fenyőfán, és arra jön a nyuszika, és kérdezi tőle, hogy mit csinálsz, kis malac? Azt mondja, cseresznyézem. De hát ez egy fenyőfa, hoztam. Akkor a másik, hogy kis malac bemegy a fagyizóba, és azt mondja, kérek 3 gombóc fagyit. Milyen fagyit kérsz? Sok a duma! Agresszív kismalac beleesik egy gödörbe, nagyon mély gödör, nem tud kimászni. Arra jön a nyuszik, azt mondja, várjál kismalac, hozok egy létrát és kisegítlek, nem várok! És néha úgy érzem, hogy ilyen agresszív kismalacként élem az életemet. A baj az életemmel Istent ismerve nem az, hogy a dolgok rosszul alakulnak, hanem az, hogy én nem adtam föl a saját büszkeségemet, az akaratosságomat, az én életemet. Van egy saját életem, vannak elképzeléseim, amikhez kőkeményen ragaszkodom, vannak elvárásaim, amikből nem nagyon engedek, vagy legalábbis nem szívesen, vannak jogaim, amiket kikövetelek magamnak, és amik, ha nem teljesülnek, akkor baj van. Van egy csomag, van egy gondolkodás módom, van egy viszonyítási rendszerem, aminek a középpontjában tippeljetek ki van. Én. Sanyi király. Sanyi király ül a trónon, és elvárja, hogy minden és mindenki engedelmeskedjen neki. És persze Sanyi király nagylelkű. Ad szabadságot, de nem sokat. a körülményeknek, az embereknek, a dolgoknak. Igazából a legmélyén az az elképzelésem, hogy úgy lehetnék boldog, ha minden úgy menne, ahogy én szeretném. És persze vannak ott nagy lelkű döntések is, ugye? De azért úgy szeretném, ha minden az élére állna. És tudjátok, mi a valóság ezzel szemben? Hogy a világ nem Sanyi király körül forog. Mert Sanyi királyon kívül van még 6 milliárd másik kis király ezen a földön, aki mind úgy gondolkozna szíve szerint, hogy körülötte kéne forognia mindennek. És egyszerűen ez a hozzáállás arra ítél engem, hogy frusztrált legyek. Meghiúsulásra vagyok ítélve. Az elvárásom biztos, hogy csalódáshoz vezet, mert nem fog a dolog úgy menni, ahogy én szeretném. Ha megnézed, hogy az életednek hány százalékát tudod pontosan a saját szád íze szerint formálni, akkor lehet, hogy egy kétségbeejtően kis szám jön neki. Ugyanakkor az a megoldás, amit Isten kínál, zseniális. Azt mondja, hogy figyelj, én szeretlek téged. Én, anélkül, hogy hajtanod kéne, megadok mindent, ami igazán fontos. Mindent, feltétel nélkül. Egyszerűen legyél velem kapcsolatban, mint ahogy egy vőlegény azt mondja a mennyasszonyának, hogy figyelj, én szeretni foglak egész életemben. Én leteszem az életemet, érted? Udvarolni fogok neked most és mindörökké. Mit kell a mennyasszonynak tennie ahhoz, hogy ez működjön, ha egy igazi herceggel találkozott?
Hagyni,
bingo, hagyni, de ez nem olyan egyszerű. Úgy értem, én láttam sok mennyasszonyt, aki nem hagyta. Miért? Mert te biztos nem szeretsz engem. Mert engem nem lehet szeretni. Biztos azt gondolod rólam, hogy. És van egy elképzelés, vagy tudod, én azt szeretném, ha másképp szeretnél. És igen, és ő igyekszik másképp szeretni, de ugyanakkor azt mondja, hogy én az vagyok, aki. De szeretlek. El tudod fogadni az én szeretetemet? És én igyekszem, én nem akarom, hogy nem akarok ráderőltetni semmit. De nem tudlak úgy szeretni, ahogy te képzelted, viszont igazán szeretlek, és így el tudod fogadni. És az elfogadás nem egy olyan egyszerű dolog, amit csak el kell fogadni. Nem, az elfogadásban döntéseket kell hozni. Az elfogadásban én eldöntöm, hogy mit választok, a saját elképzelésemet, és csak azt fogadom el, ami tökéletesen illik ahhoz, amit én képzeltem. Vagy esetleg azt mondom, hogy bízom benned. Olyan sokat bizonyítottál már. Elhiszem, hogy szeretsz, és innentől megengedem, hogy a szeretetet szabad legyen. És hagyom, hogy meglepj engem, hogy úgy szeress, ahogyan neked tetszik. És ez Istennel szemben nem egy rossz döntés, mert ő mindentudó, mindenható, abszolút bölcsességű. Az ő szeretete ideális nekem. Az ő szeretete lehet, hogy nem olyan, amilyennek én akarom, de tökéletes, jobb, mint az én elképzelésem. De ahhoz, hogy ez működjön, mit kell tennem? El kell engednem a saját elképzelésemet. Mert valamit el fogok törni. Vagy az én képemet erről a szeretetről, vagy magát a szeretetet. Mint a házasságban, a feleségem. Lehet, hogy nekem van egy elképzelésem a feleségemről. Neked ilyennek meg ilyennek kéne lenned. Van egy képem róla. Valamelyiket el fogom törni. Vagy őt, vagy a képet. És jobb, ha a képet töröm el. Jobb, hogyha az elképzelésemet tépem össze. Vagy én halok meg, ami annyit jelent, amit a Gyuri mondott, ugye, hogy én elengedem az elvárásaimat, elengedem a jogaimat, elengedem az én kis én életemet, elengedem, és ezzel meghalok, és a másik élhet. És tudod mit? Ebben a halálban én magam is életet találok. Tudod, mire jövök rá? Hogy a napok nagyszerűek. Hogy a nehézségben rengeteg öröm van. Hogy abban, ahol eddig elégedetlen voltam, megszámlálhatatlan dolog van, amiért hálás lehetek. Mert meghaltam önmagamnak. És a vonatkoztatási rendszeremet lecseréltem a sajátomról Istenére. A gondolkodás módomat átalakítottam egy olyan módon, hogy a központból kivettem Sanyi királyt. És Sanyi király egyetlen egy döntést hozott meg, hogy Istent ültette a saját trónjára. Uram, te vagy méltó arra, hogy ezen a trónon ülj. Miért? Mert te az életedet adtad értem. Mert te bebizonyítottad, hogy feltétel nélkül értem vagy. Mert te mindent tudsz, mert te teljes bölcsességgel bírsz, mert neked a hatalmad is megvan rá, hogy a jó döntéseidet véghez vidd. Én meg csak bohóckodom itt igazán. Úgyhogy ülj te a trónra. És onnantól egy olyan király ül a trónon, akinek nem csak a szája jár, hanem képes is, aki nem rossz, hanem igazán jó döntéseket hoz, annyi információ birtokában, amennyi nekem sose lehet meg, már csak a korlátozott voltomból is, és aki viszont letette az életét értem. Akinek aztán minden döntése értem való döntés. Hihetetlen. De ehhez mi kell? Ennek ára van. Ebben, csak mondom, ebben hatalom van. Hihetetlen hatalom. Ebben az a hatalom van, hogy egy olyan helyzetben, amikor kétségbe kéne esnem, és felismerem, hogy még mindig Isten ül a trónon, akkor valójában meghozhatom azt a döntést, hogy nincs miért kétségbe esnem. Hé, lehet, hogy most rosszul néznek ki a dolgok, de Isten még mindig ugyanaz, aki volt. Isten még mindig szeret. Lehet, hogy most nem érzem, hogy minden rendben van, de a gyeplő még mindig Isten kezében van. Lehet, hogy most anyagi gondjaim vannak. Lehet, hogy a szerelmem elhagyott. Lehet, hogy csalódtam az életben, de Isten ezt is a jóra fogja használni. És amikor a legnehezebb, nem maradok magamra, amikor a legnehezebb, az igazi forrásom valójában érintetlen, és a legnagyobb nehézségben valójában nem érzem a nehézséget. Nem tudom, értitek-e? Nincs semmi, amit elvehetnél tőlem. Olyan, amit már ne adtam volna oda önként. És az, amit nem akarok odaadni, azt senki el nem veheti tőlem, mert Isten kezéből senki nem fordíthat ki, és őt se fordíthatja ki senki az én kezemből. Ez egy olyan megoldás az életre, ami feltétel nélküli, ami mindig és mindenhol működik, de ára van. Az ára pedig az én életem halála. És hadd olvassam, hogy ez hogy hangzik a Bibliában. És nem bánom, hogy nem mentünk igazán tovább, mert Márk 8.33-hoz alapozunk. Nem, olvassuk kicsit később. 34. vers. És itt ezelőtt Péter, ugye az egyik kedvenc tanítványa Jézusnak megdorgálta Jézust. Hé, Jézus, hé, gyere ide! Hogy képzeled? Te hogy is mész te Jeruzsálembe? Hát most mondod, hogy tudod, hogy ha Jeruzsálembe mész, akkor ott meg fognak ölni. Nem, de normálisan nem mész Jeruzsálembe. Péternek milyen volt? Nagyon erős önélete. Meg volt az elképzelése. Fogta magát, leültette Istent, és kijavította. Hé, rosszul gondolod. És Jézus valószínűleg szeretettel, de nagyon keményen a helyére tette. Azt mondta, hogy figyelj, te az emberek szerint gondolkozol, és nem Isten szerint. A vonatkoztatási rendszered egy körülbelül ekkora. Így. És azt gondolod, hogy ebben a dobozban te látod a nagy képet. És amit itt látsz, az alapján próbálsz tőlem is elvárni, és engem is működtetni. Figyelj, tévedésben élsz. Ha igazán bölcs akarsz lenni, ha igazán élni akarsz, akkor hallgass a tanácsomra, és ez így hangzik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, azaz az összes elképzelést, elvárást, szándékot, indítatást, ami úgy születik, hogy Sanyi király ül a trónon, és mindenki bejelentesítheti saját magát, erre mondd azt, hogy mindig is így gondolkoztam, mindig is így éreztem, de én ezt most nem fogadom el. Hallom, hogy mit gondolok, de kilépek, és azt mondom, hogy nem. Ennél van egy jobb válasz, mégpedig a tiéd, Uram. Vegye fel a keresztjét. Oké, a kereszthordozás, ez egy ilyen nagyon szellemi, nagyon misztikus. A kereszt az egy kivégzési eszköz volt. Tudod, mi volt a kereszt? Mint a kötél. Az akassza a nyakára a kötelet. Az vegye fel, aki fölvette a keresztjét, azaz fölvette a vállára, ez arról szólt, hogy a kivégzési helyre az elítélt vitte a keresztet. Miről szól ez? Arról, hogy aki fölveszi a keresztjét, az már szakított ezzel a világgal. Az elköszönt a barátaitól, az már, annak már nincs több gondja a számláival, annak nem kell bemennie holnap dolgozni, az már csak egyetlen egy dolgot csinál, meghal. elszakadt ettől a világtól, ennek a világnak minden követelésétől, kívánságától, mindenétől, de hát ez egy szörnyű dolog, hát ezt nem tehetem, hát akkor mi marad? És itt jön a válasz, és kövessen engem. És az engem követni azt jelenti, hogy megengeded, hogy mind azt, amit eddig a világ adott neked, most Isten adja oda. Miért jó csere ez? Azért, mert Isten valósan odaadja, nem csak az utánzatát, nem emberi szeretetet, feltétel nélküli szeretet helyett, nem viszonylagos célt, abszolút cél helyett, hanem abszolút célt, abszolút szeretetet ad, és ráadásul feltétel nélkül. Jó üzlet? Hát, ha valóban működik, akkor nagyon jó üzlet. És Isten ezt mondja, tagadd meg önmagad, vedd föl a keresztedet, és kövess engem, és olyan életet találsz, ebben a halálban, amiről álmodni sem mertél volna. Viszont hány helyen tanítottak nektek eddig ilyet? Úgy értem, bemész az első menedzser képzésre, és ezt a tanácsot adják? Töredékekben talán. Mert a világ is felismeri, hogy a dolgok hogy működnek. Az alázat egy olyan elv, amit tanítanak. Az alázatnak sok köze van ehhez. Az alázat feladja az önigazságot, és az abszolút igazságot keresi. Nem azt mondja, hogy az én igazam legyen meg, hanem kérdezek, elemzek. És ha valamiről kiderül, hogy igaz akkor is, hogyha nem úgy van, ahogy én gondoltam. Ez nagyon bölcs, nagyon bölcs. És kicsit kapcsolódik ehhez. A folytatás így hangzik. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti. Aki pedig elveszíti az életét én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Azt mondja, mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti. Azaz azt mondom, hogy én nem halok meg. Én magam fogok megharcolni mindenért. Én kiérdemlem a szeretetet. Nekem Isten ne adjon semmit ingyen. Én a magam ura vagyok. Én a trónon ülök. Ismertek olyan embert, aki ebben az uralkodásban végleg győztes maradt? Én azt gondolom, hogy a megöregedéssel, legkésőbb a halállal leesünk erről a trónról. De a legtöbbünk hamarabb eljut önmaga végére. A legtöbbünk hamarabb szembesül azzal, hogy a saját megoldásai, habár jók, habár lehet, hogy jobbak az összes többi ember megoldásánál, ha a szívem mélyén kell megnéznem, akkor azt kell mondanom, hogy nem elég jók. Jók, de nem elég jók. Ha lehetne többet, nekem akkor az kéne. És aki meg akarja tartani az életét, át egy küszködésre, át kettő örök harcra, örök háborúzásra ítéli magát, át három a végén, mint ahogy a vizet megpróbálod megtartani, de egy szép lassan kicsöpög a kezedből, mint amikor homokvárat építesz, és a szél mindig elviszi a homokot, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. És ebben a harcban élek, ebben a félelemben élek. És megvan az elvárásom az emberekkel magam körül. Én azt szeretném, hogy senki ne késsen az reggeli üzletember találkozóról. Laci van lehet. De késnek! És akkor én mit kezdek csinálni? Elkezdek rendet csinálni. És az én szolgálatom a halál szolgálata. Mert hogy az én elképzelésem megszülessen, mit csinálok? Belekötök a Laciba. És megbántom, és megsértem, és a köztünk lévő kapcsolat sérül. Miért? Mert nekem volt egy elképzelésem, ami lehet, hogy jogos volt, lehet, hogy igaz, lehet, hogy igen, tényleg így kéne csinálni. De van ennél egy magasabb út. Van ennél egy magasabb út. És ha megőrzöm az életemet, akkor a szolgálatom, az elválasztás, az ítélet, a kijavítás szolgálata lesz. Akkor a legjobb üzenetem az lesz, hogy igyekezz. És a legjobb szavam az lenne, hogy ügyes voltál. Ennél van több, ennél van jobb. Tudod, mit elengedem? És Uram, te adj nekem. És annyit kaptam tőled, hogy most, amikor a Lacira nézek, vagy bármelyik ötökre, akkor az első gondolatom az, hogy mit adhatnék. Mert én már kaptam, már van nekem. És lehet, hogy rossz napokat élek. Lehet, hogy ha belenéznél a hétköznapjaimba, akkor azt mondod, ez fáj, ezt hogy bírod, Sanyi? Hey, ezt nem mondtad, nem tudtam, hogy te ilyen helyzetben vagy. Nem, sok emberrel találkozol itt, aki ilyen, hey, miben segíthetek? És aztán megtudod, hogy mi van a háttérben. És azt mondod, hogy atyavilág, ezt hogy bírod? És a válasz az, hogy mit? Ja, azt! Hát figyelj, ez csak egy körülmény. Hey, az életemet nem veszi el. Nekem van életem, ami független attól, hogy most miben vagyok. Nekem van egy drága barátom, néha szokott itt tanítani. Ha azt mondja, hogy ha a megfelelő időben nem találom meg Istent, akkor most hajléktalan lennék. Egy csúcsmenedzser volt a srác, profi üzletkötő, most az egyik leg... Tehát egy olyan ember, akivel hálás vagyok, hogy együtt dolgozhatok, de azt mondja, hogy volt egy pont, kiraboltak, elvesztettem az állásomat, elhagyott a szerelmem, és 3 évig nem tudtam talpra állni. Le volt kapcsolva a villany a lakásomban, nem volt gáz, nem volt telefon, és napokig rendszeresen nem volt mit ennem. De ebben az időben már hívő volt. És bejött a gyülekezetbe, vagy én beszéltem vele, és erő volt benne, tartás volt benne, őszinteség. Sanyi, hogy megmondjam őszintén, ez valami szar. Ez nagyon. De tudod mit? Nem vagyok kétségbeesve. Tudod mit? Van reményem. Tudod mit? Beiratkozom a Biblia iskolába. Tudod mit? Nem adom föl. Nincs mit feladnom. Amit feladhatnék, már feladtam. Ami megvan, azt ez nem tudja elvenni tőlem. És ez erő? Én szerintem ez erő. Az ő ereje volt, tehogy is. Hát tudom, hogy ő ki, tudom, hogy mire képes. Ez Isten ereje volt. Az ő jó döntése az volt, hogy hajlandó volt a megfelelő forrásból elfogadni. A megfelelő forrásból elfogadni. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. De aki elveszíti az életét Krisztusért és az evangéliumért, örök életre őrzi meg, elveszíthetetlen életet kap cserébe. És mit jelent ez, hogy Krisztusért és az evangéliumért? Ez is egy ilyen hű, ez nagyon vallásos. Mi ez? Krisztusért azt jelenti, hogy kitől várod, hogy szeressen? Kitől várod, hogy szeressen? Feleségemtől várom. Kicsit tőletek, remélem, hogy szerettek. Tőletek várom. Feleségemtől várom. És el is mondom neki. És ő tudja. És aztán mondom, hogy egy kicsit jobban szeretném, ha szeretnél. És ő igyekszik. De aztán még jobban szeretném, ha szeretne, és az már nem megy neki, és elkezdi úgy érezni, hogy nyomás alatt van. Tőle várom, hogy szeressen. Tőletek várom, hogy szeressetek. És elveszíteni az életemet Krisztusért azt jelenti, hogy lemondok erről. Tudjátok, mi baromira örülök neki, ha szerettek. Valójában végtelenül hálás vagyok érte, de nem várom el. Nem arrogancia, de nem kell, hogy szeressetek. Tényleg nem teszem rátok ezt a terhet, a feleségemre sem. Számítok rá, de nem elvárom. Örülök neki, és hálás vagyok érte, de nem elvárom. Tudjátok, kitől várom, hogy szeressen? Istentől. De tőle abszolút. Neki muszáj. Uram, ha te nem szeretsz, meghalok. Figyelj, semmim nem maradt. Viszont ha te tényleg megvagy, akkor minden az enyém. És tudod mit, akkor nem kell kiszipolyoznom a többiekből. Akkor én adhatok nekik. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. De aki elveszíti az életét, én értem, Krisztusért és az evangéliumért örök életre őrzi meg. Mit jelent az, hogy az evangéliumért? Ez az evangélium az örömhír, a jó hír jelenti. Mi ez? És ez komoly dolog, ez nem vicc, figyeljetek, ez komoly dolog. Ez nem egy vallásos gyerünk, régi keresztény dumával jönnek, ez komoly dolog. Ha van Isten, akkor az én életem rajta múlik. Ha az élet egyenlő az Istennel való kapcsolattal, akkor ez a kapcsolat nem veszhet el, ennek a kapcsolatnak meg kell lennie. És vajon feltétel nélküli-e ez a kapcsolat? Igen és nem. Igen és nem. Kezdem a nemmel. Ahogy Gyuri mondta az elején, nekünk embereknek van egy méltóságunk, és ez a méltóság a szabad akaratunk. Ezt érted? Ha te azt mondod Istennek, hogy nem, akkor Isten azt mondja, hogy rendben, elfogadom. Ha azt mondod, hogy eddig és ne tovább, akkor Isten odáll a vonalra, és azt mondja, hogy rendben, eddig és nem tovább. Van egy szabad akaratod, egy méltóságod, amit Isten végtelenül tisztel és nem lép át. Ez a szabad akarat az ember létezésétől fogva megvan. És az ember tett valamit ezzel a szabad akarattal. Azt mondta, hogy adjő Isten, köszönjük szépen, meg leszünk nélküled is. És az ember, mint olyan, egy személyben és aztán az egész emberiség fellázadt Isten ellen. Azt mondta, hogy nincs szükségünk erre a kapcsolatra, egy olyan módon, ahogyan te mondod. Én megleszek nélküled is. Tudod mit? Én magam hozom meg a döntéseimet. Tudod mit? Én ülök a trónon. Tudod mit? Én azt gondolom rólad, hogy te nem is szeretsz igazán. Tudod mit? Én azt gondolom, hogy neked elvárásaid vannak veled szemben. És halál jött létre. Az ember bűnbe esett, ahol a bűn a céltévesztést jelent, az ember egy valós jogi problémába keveredett, ahol Isten igazságossága azt kell, hogy mondja, hogy nem tudok közösségben lenni a bűnnel. Ugye, oké, a bűn céltévesztés. Csak hogy ha azt azon tűnődsz, hogy ez vonatkozik rád, igen, vonatkozik rád. A helyzet az az, hogy minden ember bűnös. Én is, Péter is, a pap, mindenki bűnös. A bűn céltévesztést jelent. Minek az elvétését? A szeretet elvétését. Isten azt mondja, hogy a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet a törvény betöltése. Mit várok? Azt várom, hogy fogadd el az én szeretetemet, és hogy aztán te is szeress. Ennyit, semmi mást. Az összes többi apró pici törvény, hogy ne lopj, ne ölj, ez arról szól, hogy szeress. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, azaz nem öl, ugye? Hát én szeretek, de megölöm. Nem, ez nem fér össze. Nem, ha szereted, nem ölöd meg. Hát én szeretem, de elveszem, ami az övé. Nem érted. Hogyha szereted, nem veszed el. De én kívánom a másikét. Nem. Ha te szereted, akkor nem kívánod a másikét. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Érted? Ennyi az egész. Nem akarok én itt egy ilyen kis szabályrendszert felállítani, csak nem vagyok hajlandó a szereteten kívül élni. A szeretet szuper, a nem szeretet meg tönkretesz. Úgyhogy, amikor te bűnbe esel, azaz kilépsz a szeretetből, akkor Isten igazságossága ítéletet kell, hogy hozzon. Azt kell, hogy mondja, hogy nem lehetek közösségben a bűnnel. Nem engedhetem meg a bűnt. Nekem van egy családom, ahol 6 milliárd ember van, és ha van köztem egy gyilkos, aki öldökli azokat, akiket én szeretek, akkor mit kell csinálnom? Ó, aranyos kis gyilkos, persze, hozzak még egyet, akit meg akarsz ölni. Nem! Nem, akkor fogom azt a gyilkost, és kirakom a képből. És a helyzet az az, hogy mindannyiunkat ki kellett rakni a képből. A kapcsolat Isten és ember között, ami annyira fontos, megszakadt, és nem tudod jóvá tenni. Egy elkövetett bűnt nem tudsz visszacsinálni. Ezt érted? Nem lehet visszacsinálni. Ez probléma. És itt jön az evangélium, itt jön a jó hír. Hogy figyelj, Uram, akkor vége? Ennyi? Isten? Akkor ez az üzenet? Game over? Akkor miről szól az egész? És Isten azt mondja, hé, én igazságos vagyok, és el kell, hogy távolítsam a bűnöst a bűnével együtt, de ugyanakkor szerető is vagyok. És nekem Istennek van egy lehetőségem, hogy ezt az egészet megoldjam, valósan. Kéne egy bűntelen ember, aki magára vállalhatná az összes többi ember bűnét, mint ahogy egy gazdag ember átvállalhatná a többi ember adósságát. Megtehetném? Ha neked van egy adósságod, és én milliárdos vagyok, megtehetném, hogy kifizetem az adósságodat? Megtehetném? Utána követelhetné még rajtad valaki azt az adósságot? Jog szerint? Ki van fizetve? El van intézve. Úgyhogy Isten azt mondta, hogy én kifizetem a bűneteket. Hogyan emberré leszek? Leélek egy bűntelen életet, és mint ilyen jogossá válok arra, hogy átvállaljam a ti bűnötöket. Megteszem. Semmit nem kérek cserébe. Egyszerűen megteszem, mert szeretlek. De vigyázz, szabad vagy. Én megteszem a magam szabadságából, hogy meghalok helyetted, de ahhoz, hogy ez érvényessé váljon rád, ahhoz el kell fogadnod. Miért? Mert szabad vagy. Mert ez a méltóságod. Mert ha azt mondod, hogy eddig és nem tovább, akkor én ott megállok. És hogyha azt mondod Istennek, hogy figyelj, tetszik nekem ez az egész bölcsesség meg minden, de az evangélium, ez a halál, hogy te meghaltál helyettem, ez már nem kell. Akkor Isten azt mondja, hogy hű, ez egy veszélyes döntés. De ha azt mondod, hogy nem kell, akkor legyen úgy, ahogy te döntöttél. És a probléma az, hogy ha valaki a bűneiben hal meg, vagy a bűneiben él egy biológiai életet, akkor ez a kapcsolat Istennel nincs meg, és a halál pillanatától számítva végleg megszakad. Ami a legszörnyűbb dolog, ami egy embernél történhet. Minden, amire szükségünk van, Istennél van, és ha úgy döntünk, és ez egy tudatos döntés kell, hogy legyen, hogy nem kell Isten, akkor Isten nélkül éljük az örökkévalóságot. Itt a földi életünket egyedül küszködve, és aztán az örökkévalóságot Isten nélkül. Úgyhogy mit jelent az, hogy aki elveszíti az életét én értem, Krisztusért és az evangéliumért, ez azt jelenti, hogy elfogadom az evangéliumot, elfogadom az örömhírt, elfogadom Isten szeretetét, és azt, hogy ő ezt a jogi problémát, miszerint én bűnös vagyok, elintézte. Ez olyan, hogy itt van egy ajándék, a nevedre írnék mindent. Ezt mondja Isten, valójában ezt mondja, örökbe fogad ezzel együtt. Azt mondja, hogy minden, ami az enyém, az úgy lesz a tiéd, mint ahogy a király fiájé, minden, ami a királyé. Örökös. Itt kéne aláírnod. Na jó, de mit vársz cserébe? Semmit, írd alá. Nem. Hol az apró betűs rész? Nincs apró betűs rész. Én csináltam mindent, én adtam mindent, de te szabad vagy. Ha nem egyezel bele, tudatosan, komolyan, keményen, és valami szertartás, nem kell szertartás, írd alá! És ez az evangélium, alá kell írni, el kell fogadni. És aki nem fogadja el, azt Isten tiszteli ebben a döntésében, de ez egy szörnyű döntés. Ez olyan, hogy szomjan halok, és ott a víz előttem, és azt mondom, hogy nem iszom meg. És addig nem iszom meg, amíg bele nem halok. Mit csinál Isten? Nem fog elkapni és lenyomni a torkomon, mert tisztel engem. De ez egy szörnyű tisztelet. Nem, ez egy valódi tisztelet, de a döntésem, amely esetleg azt mondja, hogy nem kell, az egy szörnyen hibás döntés. Ezt gondolom. És ezt jelenti ez, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. Aki pedig elveszíti az életét Krisztusért és az evangéliumért, örök életre őrzi meg. Ez a végső megoldás. Ez az, ami örökre szabaddá tesz. Szabaddá tesz önmagadtól, önmagad korlátaitól, szabaddá tesz a körülményeitől, szabaddá tesz a félelmeitől, szabaddá tesz a vágyaitól. Nem a nihilbe visz, hanem csak szabaddá tesz. Én amióta ezt élem, cselekvőbb ember vagyok, mint valaha. Többet üzletelek, többet élek, többet csinálok, szabadabban, nyugodtabban, nagyobb örömmel, mint valaha azelőtt. A kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy felveszek egy csuhát, és beülök egy csendes sarokba, és megvárom az életet, még elmúlik. Nem! A kereszténynek lenni azt a szabadságot jelenti, amire igazából minden ember vágyik. Krisztus így mondja, hogy ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. És a világ ezt sokszor úgy idézi, hogy az igazság szabaddá tesz. Nem tesz az igazság szabaddá. Ha megismered az igazságot, azt tesz szabaddá. És itt két kérdés van, mi az igazság, és hogy ismerhetem meg? És a válasz a Biblia. Isten az igazság, és a Biblia az első betűtől az utolsóig az ő kijelentése. Tudni akarod, hogy hogy működsz te az élet? Itt van leírva. Egy mondatában több van, mint amennyit én a saját bölcsességemből valaha kitalálhatnék, és az egész értem van megírva. Érted? Mindannyiunkért. Ha valaki tud ennél jobbat, mondja el, meg akarjuk hallgatni. És azt hiszem, azért vagyunk itt, mert sok mindent megnéztünk, sok mindent kipróbáltunk, és nem találtunk jobbat. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmeteket. Sok mondani valom volna még, de lejárt az időnk. Viszont ígérem, hogy jövő héten ugyanekkor ugyanitt folytatni fogjuk. Semmit nem mondtam el abból, amiből készültem már. De az is nagyon jó lett volna, de ez is jó volt. Úgyhogy tényleg köszönöm, és esetleg mondjunk el egy imát, még így közösen. Egyébként csak egy megjegyzés. Úristen, most imádkozni fogunk. Mi ez? Az ima nagyon egyszerű. Ugye mi ez az Istenhit? Az Istenhit egy kapcsolat Istennel. A kapcsolatnak az egyik formája, hogyha két emberről beszélünk, akkor micsoda? A beszéd. A közösség, akár csak az, hogy együtt vagyunk, ugye? Együtt ülünk egy kocsiba, ott van mellettem a feleségem, és lehet, hogy sokáig nem beszélünk. De ő tudja, hogy itt vagyok, és én is tudom, hogy ott van. És kicsi gesztusokkal tartjuk a kapcsolatot. Közösség. Aztán beszélgetünk, figyelünk egymásra, őszinték vagyunk egymással, kérünk, kapunk, kíváncsiak vagyunk, megosztunk. Kapcsolat, beszélgetés. Ez az ima. Az ima semmi más, mint egy baráti beszélgetés Istennel. És azért tartom szörnyűnek, amit sok vallás csinál, hogy tudom én, mindig a mi atyánkot mondják el. Ezt gondolj bele, férj és feleség mindig egy versikét mondaná egymásnak. Ez szörnyű. Hol a kapcsolat? Úgy értem, hé, rendben, ezt már mondta tegnap, de hogy érzed magad? Mi atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg. Jó, értem, persze, de mi van veled ma? Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod. Ez nem igaz. Ez nem lehet beszélni ezzel az emberrel. Mert félreértik. A mi atyánk egy minta, ahol minden egyes elem tanít valamit a kapcsolatról, de aztán nem arról szól, hogy a mi atyánkot kell mondogatni Istennek, nem viccelj. Hát a feleségem elválna tőlem, hogyha egy versikét mondogatnék neki állandóan. Az ima egy beszélgetés Istennel, és én most azt mondom, hogy zárjuk úgy ezt a mai alkalmat, hogy a közösséget, amiben Isten itt volt minden egyes pillanatban, zárjuk azzal, hogy el is köszönünk tőle. Úgyhogy, atyánk, nagyon köszönjük neked ezt a mai reggelt, és én végtelenül hálás vagyok minden egyes emberért, aki eljött ma reggel ide. És ez nem véletlen. Ez egy különleges nap volt, egy különleges alkalom. Itt voltál, meglátogattál minket, és most is itt vagy velünk. és mindannyiunkkal célod van, mindannyiunkkal hatalmas terved, amely mögött a szereteted van, a feltétel nélküli szereteted. És látjuk, hogy ezt el kell fogadnunk. És igazából ezt kérjük tőled, hogy segíts nekünk elfogadni. Néha nehezen megy, néha olyan erősek vagyunk, annyira a saját fejünk után megyünk, hogy segíts nekünk elfogadni ezt a szeretetet. És az első lépését is, ha esetleg van köztünk valaki, aki még az evangéliumot nem látta így, és esetleg még nem fogadott el téged, Uram, mint a megváltóját, akkor most hallgass meg az imáját, és én hadd segítsek azzal, hogy elmondom hangosan ezt az egyszerű imát, amivel el tudod fogadni Jézus Krisztust, és vele együtt az evangéliumot. És ez valahogy így hangzik, hogy Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok, tudom, hogy sokszor hibáztam, és nem vagyok se jobb, se rosszabb más embereknél, de bűnös vagyok, és tudom, hogy te kifizetted a bűnömet ingyen, szeretetből, és csak el kell fogadnom ezt az ajándékot, és én ezt most elfogadom. Egyszerűen így döntök, kész. Köszönöm, Uram. Köszönöm a te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. És ha esetleg most mondtad el először ezt az imát, akkor szeretném, ha tudnád, hogy ez nagyon komoly dolog. Isten ilyenkor valami nagyon, nagyon nagyszerűt tesz. A János evangéliumában úgy fogalmaz, hogy az ember kétszer születik. Egyszer megszületik testben, és egyszer megszületik szellemben. Ami valami olyasmit jelent, hogy amikor megszületünk testben, kapcsolatba kerülünk ezzel a világgal. Amikor megszületünk szellemben, kapcsolatba kerülünk Istennel. És ez a születés ezzel az imával kezdődik. Azzal, hogy elfogadom az evangéliumot. János evangélium a 3.16 mondja, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez az egyetlen dolog, ami rajtunk múlik. Amikor valaki elfogadja ezt, akkor Isten beköltözik az ő szellemébe. Biztos ismeritek ezt a mondást, hogy Isten mindenkiben ott van. Nem igaz. Isten mindenkiben ott lehet. Mindenkiben ott van a helye Istennek. De Isten beköltözni végleg örökké, teljesen, akkor költözik be, amikor egy ember megengedi az evangéliumon keresztül, amikor azt mondja, hogy igen, elfogadlak, igen, gyere be az életembe. Ennyi, egy pillanatnyi döntés, ahol Isten örökbe fogadja az embert, onnantól örökre vele van, segíti a nehézségeiben, vigasztalja, tanítja, szereti feltétel nélkül. Az élet valósan és gyökeresen megváltozik ettől a pillanattól fogva, egy nagyon jó értelemben. Úgyhogy arra bátorítalak, hogy ha esetleg nem vagy benne biztos, hogy ezt úgy igazán eldöntötted, akkor bármikor, mit veszíthetsz, tudod, vezetsz kocsiban. Tudom, hogy elfogadlak. És ha ez egy igazi döntés, akkor ja, köszönöm. Isten ott, mint egy ilyen vadászkutya, tudod. Vár. Bingo! És örül, hogy csak hozd meg ezt a döntést. És aztán tápláld magad ezzel a szeretettel. És tápláld magad ezzel a tudással. Olyan ez, mint amikor egy ember örököl egy vagyont, amiről nem tud. Mi haszna van belőle? 2 éve meghalt az amerikai nagybácsit, és ráthagyott 5 milliárd dollárt. Költöd már a pénzt? Nézel rám, mi, nem is tudok róla. Mi, milyen pénzt? És sok keresztény így él. Minden az övé, csak minden egyes részét annak, ami az övé, döntéssel kéne elkezdeni használni és élni vele, de már nem tud róla, fogalma nincs róla, hogy mi az övé, ezért semmit nem használ belőle. Ott van a vagyona egy amerikai számlán, és csak oda kéne vonszolnia magát a bankba, és fölvenni a pénzt, de mert nem tud róla, nem teszi meg. Úgyhogy én azt arra bátorítlak titeket, hogy tanuljatok. Hol a bank, mi a bankszámlaszám, hogy lehet jól elkölteni, és így tovább. Ez a dolgunk itt a Földön. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Ha mennetek el, menjetek. Hosszú nap vár még ránk. Nekem még van időm, ha vannak kérdéseitek, vagy hozzászólásotok, bármi, akkor örömmel állok a rendelkezésetekre. Sokszor így az alkalom végén szokott az igazi beszélgetés elkezdődni, úgyhogy szabadok vagytok arra, hogy menjetek, és ugyanakkor, ha van kérdésetek, akkor szeretettel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen.
Azt mondjuk, hogy az egó halála fogja meghozni a szellemek feltámadását.
Igen.
Most a szellem az mégis mi magunk vagyunk, vagy a szellem az önmagában a mindenható, ami majdan feltámad bennünk?
Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Mind a kettő. Tehát, hogy bennünk van egy rész, ami szellemi. És ez a szellemi mit jelent? Hogy tud elképzelni? Én leginkább ahhoz hasonlíthat, hogy van egy részünk, amely egy másik dimenzióban van, de átnyúlik ebbe is. De ez a rész halott.
Ez a nem kérdő idő?
Én azt gondolom, hogy igen. Igen, mert hogy ugye a mi világunk négy dimenziós, téridő, és Isten az ötödikben és a fölötte lévőkben létezik, ahonnan értelmezhető minden, ami itt van, de fölfelé nehezen, mert olyan fogalmakkal építkezik, amik számunkra érthetetlenek. És ezért van a Bibliában egy csomó olyan, tudod, Jézus próbálja, tudod, elmondani a sík lényeknek, hogy milyen egy kocka. Tudod, kocka, és mondja, négyzet. Egész jó, de kocka, vagy még egy kiterjedése. Ha, négyzet, tudom én, tudom, négyzet. És mert, na most a mi szellemünk minden embernek megvan, de halott, ami azt jelenti, hogy el van választva Istentől. És ez az életrekelés, az isteni szellem megszületése az ennek az imának az elmondás, ennek a döntésnek a pillanatában történik meg. Akkor Isten szelleme beköltözik az ember szellemébe, és örökre ott marad. Tehát onnantól ez az isteni szellem, mint olyan megelevenedik benned, és onnan véglegesen egy isteni lény vagy Isten fia. Az ego halála ennek a szellemnek a működésével kapcsolatos. Tehát ott van bennem a szellem, de engedelmeskedik nekem. Aláveti magát az én akaratomnak. És én megoldhatom, és megszomoríthatom a szellemet. Ahol a megszomorítás azt jelenti, hogy én valami olyasmit csinálok, amire ő azt mondja, hogy Úristen, ez totál rossz, és maradj csendben, hagyjál békén engem. Tudod, és akkor Isten szelleme ott megszomorodik. Végig aláveti magát az embernek. A megoldás pedig az, hogy ő javasol valamit, én meg egyszerűen azt mondom, hogy nem érdekel. Úgyhogy én élhetek az egómban úgy, hogy közben ott lenne a lehetőség, hogy Isten segítsen, de nem hagyom. És az ego halálával valójában előtérbe engedem Istent, és a trónról én leszállok, és felültetem Istent. Aki, ha én ülök a trónon, akkor is ott van már, ha ezt az imát elmondtam. És kezdeményez felém, és kopogtat az én ajtómon, csak hasznát nem veszem, mert a szabadságomat sose fogja elvenni. Azaz mindig aláveti magát az én döntésemnek. Nem tudom, hogy ez egy kielégítő válasz-e. Igen. De nagyon, nagyon jó kérdés, abszolút. Zseniális. Parancsolj. Igen.
Egy kérdésem van. Hogyan tudom elcsípni azt, hogy mikor üzenet, ami eszembe jut, és mikor az ego?
Nagyon jó. Zseniális. Három, négy. Jó, beszélek egy picit általában, aztán adok négy nagyon pontos definíciót arra, hogyan lehet szétválasztani. Az általános gondolat az az, hogy sokfajta hang van. Tehát amikor egy ember döntéseket hoz, amikor egy ember tesz valamit, mindig engedelmeskedik valamilyen üzenetnek. Mondjuk eszem. Miért eszem? Mert a gyomrom azt az üzenetet küldte az agyamnak, hogy nincs benne elég kaja. Lehet, hogy nem a gyomrom, a szervezetem üzente az agynak, mondta neki, hogy nincs elég táplálék, kaja kell. És én hallgatok erre, engedelmeskedek neki éhségérzet formájában, és aztán megteszem. Sok hang van. Van az én testem hangja, van az én lelkem hangja, az emlékeim, a véleményeim, a beidegződéseim, az egóm. Van más embereknek a hangja, ugye? Itt valaki pusmarog, ott ő azt mondta, és én emlékszem rá, és ez is hoz. És aztán vannak természet feletti hangok. A Biblia világosan tanít arról, hogy Isten nem csak embereket teremtett, hanem teremtett további személyes lényeket, akik bizonyos értelemben nagyon hasonlítanak ránk, de szellemi lények, azaz teljes egészében abban a másik dimenzióban élnek, amely a mi részünkről láthatatlan, de az ő részükről meg látható errefelé, tehát átjárható. Azaz ő beszélhet hozzám, de én nem tudok beszélni hozzá. Ő hall engem, de én olyan értelemben nem hallom őt, ahogyan egymást hallanánk, hanem az én szellemem venni tudja az ő üzeneteit. Egy egész, a legközelebbi fogalom, amit szerintem minden ember ismer, ez az intuíció. Volt már olyan, hogy a Péter hív engem telefonon. Csiling, 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 és a Péter. És előbb jött a gondolat, és utána. Most ez honnan jött? Mi volt ez? És ezt tudni kell, hogy vannak körülöttünk angyalok, ezek azok a teremtett lények, akiknek egy jó része nem barátságos. Az angyalok is szabad akarattal bíró lények, és az ő vezetőjük, Lucifer, egy szép napon úgy döntött, hogy jobb lenne, ha ő ülne Isten trónján, Isten helyett. És fellázadt Isten ellen, és ebben a lázadásban magával ragadta az angyali sereg egyharmadát. Ez egy szó szerint katonai szervezet, nagyon hihetetlen magas intelligenciával, hatalmas profizmussal és fizikai, úgy értem, hatalommal bíró lények egyenként. És ebből egy nagy sereg Isten ellenségévé vált. Ahol ez egy jó hír, meg egy rossz hír. Jó hír azért, mert Isten azt mondta, hogy nagyon jók lesznek ezek arra, hogy az ember számára egy megfelelően negatív környezetet alkossanak, ahol ki tudom képezni az embert arra, hogy éles, jó döntéseket tudjon hozni. Úgyhogy Isten örül neki, hogy van még egy hang. Ezt hívjuk kísértésnek, ezt hívjuk kivetítésnek. Hogy ott van egy angyal, egy bukott angyal, aki a te ellenséged, aki át akar kabátolni, és beszél hozzád. De beszél egyes szám első szemében. Nem azt mondja, hogy te, Péter, menj és csináld ezt, hanem én úgy meg szeretném ezt csinálni. Én azt hiszem, hogy megcsalom a feleségemet. Ha, milyen jó lenne megcsalni a feleségemet. Milyen szép az a nő, gyönyörű, úgy annyira tetszik nekem. És ez a Péter gondolata? Nem. De úgy hangzik, mint az ő gondolata lenne. Egyes szám első szemében beszél, ő belül gondolatként veszi, és közben kívülről jön, és aztán megpróbál nem gondolni rá, és nem működik. Ugyanúgy jön a gondolat. És egyre erősebb. És nincs hatalmam fölötte, és ilyen kényszerképzetek néha így üldöznek. Akár lehet félelem, akár lehet kívánság, lehet bármi. És a válasz a kérdésedre, tényleg különbséget kell tenned. Ez a hatalmad. És a jó hír az az, hogy amikor meggyőződéssel nemet mondasz egy hangra, akkor az isteni alapelv szerint annak a hangnak engedelmeskednie kell. Tehát ha te azt mondod, hogy hé, ez nem az én gondolatom, ez tuti, ez nem, ezzel nem értek egyet. Ha ez én vagyok, akkor megtagadom, ha ez egy kivetítés, akkor nem értek vele egyet. Ha ez valaki másnak a véleménye, ha hülyeség, én nem ezt gondolom, állj! Akkor abban a pillanatban meg kell állnia. Nem az én erőmből, hanem Isten cselekszik. Azt mondja, uram, hey, segíts! Ne engedd, hogy ez a pribék beszéljen hozzám. Figyelj, ez nem az, ezzel nem értek egyet. És Isten azt mondja, köszönöm, csend. És akkor elmúlik. De a döntést nekem kell meghoznom. Úgy, hogy választanom kell a hangok közül. Ez a kiképzésünk lényege. Az emberi lélek kiképződik arra, hogy az igazság szerint éljen a rengeteg zagyvaság helyett. Ugye? Szabad emberek hogyan válnak profivá? Így tanulnak, és közben állandóan edződnek. Módszertan. Négy dolog. Az első, ugyanaz, ahogyan a hamis pénzt megkülönböztetik az igazitól. A bank szakmában 100%-osan megtanítják a pénztárosoknak, hogy milyen az igazi pénz. És tudják, hogy milyen az igazi. És amikor a kezükbe kerül a hamis, azonnal felismerik, hogy nem olyan, mint az igazi. Nem tudják, hányfajta hamis pénz van, de pontosan tudják, hogy milyen az igazi. És ha valami más, akkor hamis. Ez így egyszerű. Megtanulom, hogy mi az igazság, és utána az igazság, mint mérce, szűri a gondolatokat. Most a Bibliáról tudjuk, hogy az első betűtől az utolsóig Isten üzenete, és hogy az első betűtől az utolsóig igaz. A módszerem a szűrésre az, hogy megfelele a Bibliának. Most nyilván ehhez ismerni kell a Bibliát, és ahogy nézem, jó vastag, elég kétségbeejtő feladat ezt megtanulni. Nem kell. Néhány alapelvet ismerek, és néhány alapelvnek az ismeretével a nagyját az üzeneteknek már szét tudom választani. Tehát mondjuk egy alapelvet, Isten szeret engem, mégpedig feltétel nélkül. Első, második, Isten soha nem kárhoztat engem. Legfeljebb meggyőz valamilyen hibáról, de aztán rögtön megbocsájt és kegyelmet ad. Ezután jön egy hang, amely vádol engem, ostoroz és űz és hajt. És mindegy, hogy mit mond. Ez a hang Isten vagy nem? Hát ez alapján nem, gyanúsan nem Isten. Nem, Isten szeret, gyengéd, ahogy olvasom, tiszteli a szabad akaratomat, és nem vádolna, sose vádolna. Esetleg meggyőzne, hé Péter, figyelj, tényleg megbántottad a feleségedet. Figyelj, amikor azt mondtad neki, hogy beletapostál a lelkébe, és hey, nem, tényleg ez nem volt szeretet. És akkor azt mondtad, igazad van, köszönöm, hey, rendben, segítsek bocsánatot kérni. Mert én beszélek, én kettőle bocsánatot, de én előbb beszélek vele. Mire oda mész, addigra puha lesz, mint a vaj. Isten kedves, legfeljebb meggyőz, de nem fog ostorozni. Háj, te szemét vagy, te hogy milyen ember vagy, elhányom magam tőled. Ez nem Isten. Ismerem az egész Bibliát? Nem. Néhány alapelvet ismerek, és már tudok szűrni. De igazából ezért tanulmányozom a Bibliát. Ezért a központja az életemnek, mert meg tud engem menteni attól a sok zagyvaságtól, ami jön ellenem. Mert különbséget tudok tenni. A második, hogy békességem van-e vele. Amikor Isten beszél hozzád, akkor annak van egy hangulata, mint amikor egy szerető, barátságos emberrel vagy közösségben. Ott ültök egy kávézóban, és nagyjából mindegy, mi zajlik körülöttetek, hogy jó a hangulat, ott rendben. Én így, ha ezt a kifejezést használom, hogy békesség van, elfogadás van, szeretet van, nincs egy űzöttség, nincs egy ilyen zaklatottság, nincs egy ilyen bizonytalanság, hanem minden a helyére kerül. Fú, csend van, rendben van. És nem is, semmi nem kérdőjelezi, rendben van. Ha valamivel ilyen módon békességem van, azaz, valamit gondolok, és utána oda megyek Istenhez imában, és azt mondom, hogy Uram, mi erről a helyzet? És aztán jön a válasz, és a válaszban békesség van. Rendben van. Akkor azt mondom, hogy oké, ez úgy tűnik, hogy rendben lesz. Ha zaklatottság van, ha üzöttség van, ha kételyek vannak, ha vihar van, akkor várok. Akkor azt mondom, hogy nem, még nem vagyok benne biztos. A Biblia szerint jónak tűnik, de itt annyi a kavarodás. Imádkoztam, gondolkozom rajta, és csak nincs béke, nincs a helyén. Nem, akkor várok. Akkor várok. A harmadik, tanácsot kérek egy értem felelősséget vállaló embertől, aki Isten embere. Valószínűleg egy lelkipásztortól. Olyan embertől, aki tudja, hogy Isten elé kell állnia egy nap, és számot kell adnia minden szaváról, amit neked mondott. És Isten így ezt mondja, ne legyetek sokan tanítók, mert a tanítóknak kétszeres ítéletben lesz részük. Tehát én, amiért itt most beszélek, kétszeres szigorral leszek elszámoltatva. Tehát ha én itt zöldséget beszélek, akkor nekem lesz egy napom, amikor minden zöldségért fizetnem kell. Fizetni időzéjelbe. Tehát, hogy aki féli Istent pozitív értelemben, tehát aki tisztában van vele, hogy nem a maga kis pecsenyét sütögeti, az nagy félelemmel és óvatossággal, és tényleg Isten akaratát közvetítve ad tanácsot, tanít és így tovább. Ilyen embertől kér tanácsot. Miért? Mert az az ember ismeri az egész Bibliát, és fel tudja hívni olyan szempontokra a figyelmedet, amit te esetleg figyelmen kívül hagytál. Isten igazi embere sose fogja azt mondani, hogy csináld ezt, vagy csináld azt. El fog látni azzal az információ valami alapján te jó döntést tudsz hozni. Esetleg csak irányt fog mutatni. De a lényeg az, hogyha ennél a tanácsadásnál nem merül föl semmi ellentmondó. Tehát azt mondja, hogy hát nem tudom, imádkozz. Én is imádkozni fogom, de az alapján, amit én tudok a Bibliáról, jónak hangzik, amit mondasz. Azt hiszem, hogy rendben van. Akkor ezen a ponton már ugye három dolog így vonalba állt. És ezen a ponton megtörténhet-e még, hogy még mindig tévedsz? Tehát, hogy még mindig valami megtörténhet, és itt viszont már nincs sok eszköz, ami alapján dönthetsz. Itt elindulunk hitben. Ami azt jelenti, hogy az eddigi vizsgálódásom során eljutottam egy meggyőződésre. Az szerint, amit én most látok, azt gondolom, hogy ez Isten akarata. Nem tudok, ennyim van, kész, most mit válsz? Összeraktam, amit össze lehetett, én most elindulok. De Uram, azt mondom neked, hogy ha mégsem ez a te akaratod, akkor tedd az úton nyilvánvalóvá. Ha kell, akkor csukd be az ajtót. Mondjuk el akarok utazni Amerikába, és minden úgy néz ki, hogy mehetek, és egyszerűen nincs meg a pénzem a jegyre. És nem tudok se kölcsön kérni, semmi, egyszerűen lehetetlenné válik. Akkor azt mondom, hogy Uram, ez volt az imám, tedd lehetetlenné, ez akkor most lehetetlen. Ugye, tényleg nem megy. Vagy ki akartunk venni egy házat, gyönyörű volt, kicsit többe került, mint szerettük volna, de hosszú idő után az egyik legjobb, amit láttunk. De olyan nem volt jó érzésünk vele, de nagyon tetszett. És azt mondtuk, hogy Uram, ha odaadod, kivesszük. Másnap jövünk vissza, megadjuk azt az állat, amit az ember kér, és beköltözünk. De ha nem ez az akaratod, akkor valahogy tedd lehetetlenné. Na most figyelj, a ház fél éve nem volt kiadva, és egyik napról a másikra valaki bejött, megnézte, kivette. Hát erre azt mondtuk, hogy oké, ez nem a te akaratod. És ezt lehet mondani, hogy véletlen, de fél évig kerestünk házat, és ezt eljátszottam minden reményteljes házzal, és azzal, amit legelőször láttunk, és nagyon tetszett, de egy picit vívottunk miatta, az meg megvárt minket fél éven keresztül, úgy, hogy amikor persze az a mi házunk, és beköltöztünk, imádjuk, csodálatos, és biztosak vagyunk benne, hogy Istentől volt. De ez a mi útunk, és ezeket mi végigjátszottuk vele. Úgyhogy ez a válasz. Most ahogyan így egyre többet jársz Istennel, megismered a hangját. Tehát, hogy először ez egy ilyen nagy vívódás, aztán az első suttogásra így hallod, hogy ez az ego, ezt ismerem, ezt a hangot, hát ezt 40 évig hallgattam, ez nem Isten. Ez egy kivetítés, ezt tudja, ez nem Isten, és ez még én se vagyok, tudod, ez annyira gáz, hogy ez egy, és ezt nem fogadom el. Tehát egy idő után van egy rutinod, kapsz egy ilyen érzékenységet arra. És mondok egy ilyet. Valahova nagyon oda kell érnem. És alternatíva, jobbra vagy balra megyek. És így jön a gondolat, hogy menj egyenesen vagy jobbra. Menj egyenesen. Tehát nem egyenesen szoktam menni. Miért mennék egyenesen? Ez a rövidebb út. Menj egyenesen. Ne menj. Igen, menj egyenesen. De én jobbra megyek. Hát az a jobb út. Menj egyenesen. Bekanyarodtam jobbra. Ahogy bekanyarodok jobbra, ott állok egy dugóban. De azonnal. Tehát ilyen hihetetlen egy fél óra plusz idő. Oké, egyenesen kellett volna menni. Jó, rendben. De hogy működök? Úgy működök, hogy mivel élek az egómban, én mindig jobbra megyek, ezért még meghallom azt a hangot, de az olyan halk, olyan csendes hang, hogy így lelegyintem. Ugyan hagyjuk már. És egy ponton az ember így kiképzi magát arra, hogy ne legyintse le, és akkor hoz nagyon jó döntéseket. Vannak emberek, akiknek minden sikerül, amihez csak nyúl, sikerül neki. Valahogy beletrafál, valahogy, minthogyha a világ fölött járkálna. Így működik.